hatalom elkezdett játszani a számokkal, a propaganda kiaknázta azokat a szegénységgel kapcsolatos jelentéseket, amelyek szerint visszaállt a 2008-as válság előtti fogyasztási helyzet. Nem véletlen, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, a KSH, abba hagyta a létminimum számítást, és ehelyett valami új módszert keresett. Milyen módszert annal mutatták ki, hogy két év alatt 600 ezeren zárkoztak fel a középosztályba, a mély szegénységben élők száma pedig 168 ezerrel csökkent, ezt a kérdést teszi fel a hvg.hu-n. Egyébként Mellár Tamás, a KSH korábbi elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Hova tüntették el a szegényeket? Simán hazudnak, vagy van valami igazságtartalma annak, ami ezekben a cikkekben és ezekben a számításokban előkeveredik?
Hát ez játék a módszertannal, ugyanis a szegénység és a mély szegénység mérésére nincsen olyan exakt mérce, amit nemzetközileg mindenhol elfogadhatnának, hiszen itt különféle fogyasztói kosarakról van szó, amelyeket egy-egy országban szubjektív módon állítanak össze. Itt sokkal inkább az itt a nagy kérdés, hogy miért hagyták abba a létminimum számítást. Azt gondolom, hogy erre semmilyen indok nem volt. Kettő, hogyha egy új módszertant vezet be a statisztikai hivatal, amit egyébként megtehet, akkor ennek megfelelően úgy kell az adatsorokat, az idősorokat összeállítani, hogy akkor egy hosszabb időszakra ugyanezzel a módszertannal. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy 1.200.000-rel kevesebb szegény van, akkor meg kell nézni, hogy ezzel a módszertannal vajon 2008-ban mennyi volt, mert itt sokkal inkább az a fontos, hogy milyen az egész folyamatnak a változása, milyen a dinamikája. Az abszolút megengedhetetlen, és azt gondolom, hogy ezt inkább a politikusok csinálják, hogy egy régi módszertannal számolják a 2008 előtti szegénységet, és egy új módszertannal pedig az azutánit. Ez két olyan adatsor, ami nem összehasonlítható.
Na de hát ehhez is csak ember kell. A KSH-nak van egy igazgatója ebben a pillanatban, őszintén szóval nem tudom kicsoda, ön nyilván tudja. De ez azt jelenti, hogy ő neki tisztában kell lennie ezzel a dologgal, és hogyha nem teszi meg, akkor aznak alapos jó indoka van, hogy miért nem teszi meg. Gondolom, tőle kéne megkérdezni, nem szeretném tőle megkérdezni, öntől szeretném megkérdezni, hogy ez hogy van ez szakmailag? Hogy az ember szakmailag fölad bizonyos dolgokat, és azt mondja, hogy jó, ez így is? Vagy legyen így?
Hát én csak olyan saját nevembe tudok nyilatkozni. Én amikor KSH elnök voltam, akkor igyekeztem nem feladni az elveimet, és ehhez mindig is ragaszkodni. Nyilván, hogy hadd védjen meg egy kicsit a statisztikai hivatalt is, tehát ők egy csomó adatot közölnek hozzám módszertanokat, és akkor ebből azért a propagandagépezet, a politikusok válogatnak, és ezek a válogatások, ezek sokszor igen szakszerűtlenek, mert hogy ugyanakkor viszont, ami szerintem nagyon érdekes azt megnézni, és ez egy KSH kiadvány, ami a tavalyi esztendő végetáján jelent meg, hogy 2014-ben hogy néz ki az egyfelújtó éves bruttó jövedelem, a különböző jövedelem küzedeket figyelembe véve. És itt viszont az a helyzet, hogy elég szomorú és lehangoló dolgot lehet látni, azt, hogy a legfőső jövedelem tizedben lévőknek a jövedelme, az egyfőt jövedelme az ilyen 3.300.000 forint, miközben a legalsó tizedben lévőknek pedig 340.000 forint, ami azt jelenti, hogy közel tízszeres ez az arány. Csak azért, hogy a hallgatók érzékeljék, ezt a szocializmusban a legfőső és a legalsó közötti arány az négyszeres volt, négy-ötszörös volt. Amikor áttértünk a piacgazdaságra, akkor ez nyilván ez az olló nyillott, és a 2000-es évek eleje közepetáján ez még olyan 7-8-szoros különbség volt, és hát sajnos most ez a különbség tízszeresre emelkedett, ami egyébként a nyugati országokban sem megszokott, tehát ez azt hiszem, hogy igen aggasztó, és persze emelt az is aggasztó, hogy nem csak a legalsó jövedelem tized marad el a legfelsőtől ilyen mértékben, vagy az átlagtól, hanem az első két-három jövedelem tized. Tehát nagy a valószínűség annak, hogy bármilyen módszert annal is számolnak, és próbálják a szegénységet megfogni, de ez valahol az első két és három jövedelem tizedbe, vagyis hát a lakosságnak 25-30%-át bizony igen erőteljesen érinti most is.
De hát ugye elszánt statisztikusokon kívül nem nagyon szokott más statisztikai kimutatásokat olvasni, az emberek általában megelégszenek azzal, ami propagandában, médián keresztül eljut hozzájuk, akár online felületen, akár printben, akár rádióban, tévében, bárhol. Ott pedig az fog eljutni, hogy csökken a szegénység, és bár a saját sorsán érzi, hogy ő nem csökkent, sőt, ha jól belegondol, akkor tulajdonképpen ő nőtt, de ez kimutathatóan ezzel az új számítási módszerrel le fogják gyűrni a torkán, és azt fogják mondani különös tekintettel ugye az igazi hírfogyasztóknak, tehát a középrétegnek, hogy lám-lám, erősödünk, ti például baromi erősek vagytok, ami egyébként lehet, hogy így is van. Tehát ez nem más, mint propaganda eszköz. Hogyan lehetne megoldani, hogy ne az legyen? Vagy másképp legyen?
Igen, hát nagyon fontos a szakemberek, a szakértőknek a felelőssége, ők azért ezeket a folyamatokat jól átlátják, ezeket nagyjából tudják, tehát nagyon fontos lenne, hogy ők a megfelelő szakmai fórumokon tárgyalják ki ezeket a kérdéseket, mert azt gondolom, hogy a válság utáni időszak egyik igazából sarkalatos kérdése ez a jelentős jövedelemkülönbség, annál is inkább, ugye, mert ez a kormány hozta be ezt az egykulcsos adót, amelyik egyébként ugye erre a nyers erőteljes jövedelemkülönbségre és ezeknek a növekedésére még rátesz egy lap.
Hát ráerősít nagyon.
A magas jövedelmektől nem von el arányosan többet, amit egyébként ugye mindannyian várnak. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy megfelelő szakmai fórumokon tárgyalják ezeket a kérdéseket, és azt gondolom az is, hogy az ellenzéki politikai pártok, amelyek szerintem úgy látszik, hogy nem nagyon csinálnak semmit, mert ezeket a dolgokat ül nekik azért fel kellene plankolni, és állandóan beszélni ezekről is, mondani, hogy tulajdonképpen a számok ezt mutatják, hogy a valóságos helyzetünk ilyen, és hát próbálni egyfajta ellenpropagandát a kormányzattal szemben, hát a kormányzat nyilván megpróbálja azt, hogy ő kiszedegeti a számára kedvező adatokat, még akkor is, hogyha ezek ugye nem összehasonlíthatók, és hát sajnálatos módon a KSH annyiban hibás ebbe a dologba, hogy a módszertani változásokkal erre lehetőséget terem számukra, hogy ilyen változásokat hozzanak létre. Őszintén szóval azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az volt, amikor a litium számításról leálltak, hiszen ez egy hosszú idő óta meglévő számítás volt, és viszonylag megalapozott volt. Ezt egyébként lehetett volna valamelyest korszerűsíteni, de ehhez képest ugye nem ez történt, hanem valami egészen más.
De ez egy normális folyamat, hogy kormányzati utasítással rászólnak a KSH-ra, hogy ti ne számoljatok ezen túllét minimumot, és akkor ők készséggel nem számítanak?
Hát én nem tudom, hogy ez kormányzati rászólás.
Ez hogy történt?
Hát ezt azok tudják, akik ott belül vannak. Aha. Én annyit tudok az egészből, hogy a KSH arra való hivatkozással, hogy ezek a litium számítási alapkategóriák és alapfogalmak, alapadatok, ezek már korszerűtlenek, hiszen ma már a litiumhoz nem az a fogyasztói kosár tartozik, mint ami régebben tartozott. Nyilván egy megváltozott világban, egy megváltozott fogyasztói helyzetben, ez kétségkívül így van, de ebből nem az következett volna, hogy ezt meg kellett volna szüntetni, hanem az, hogy akkor elindítani egy ilyen korszerűsítési eljárást, és akkor ezt egyébként ugye a szakma számára nyilvánossá tenni, hogy akkor ezt tárgyalják meg akkor ezt nyilván össze kellett volna vetni azzal, hogy mondjuk az Európai Unióban, az Eurostat mit szól ezekhez a dolgokhoz, és ez alapján egy új módszertant kellett volna bevezetni, és felváltani a régit, és akkor az egész idősort átszámítani, tehát
az előzőeket
ugyanezzel az új módszertannal, és akkor összevethető lett volna. Akkor lenne értelme annak, hogy most 2008-hoz képest akkor hogyan is állunk. De így ezzel a mostani megoldás, hogy 2008-hoz képest most javult a helyzetünk, miközben a 2008-as dolgokat ugye egy régi módszertan szerint veszük számba, a mostanit pedig egy új szerint, hát azt gondolom, hogy ez bizony igen messze van.
Na, erre mondtam én magának, hogy ehhez is csak ember kell, mert talán lehetett volna, hogy ezt a KSH így visszafelé kiszámolja ezzel a módszerrel, és ezt is a politikusok elé tárja?
Hát nem csak, hogy lehetett volna.
Nem, ez kellett volna.
Hanem kötelező lett volna.
És miért nem teszik meg? Ne kérdezzem meg magától.
Az a feladata, hogy összehasonlítható adatokat hozzon elő is, és azokat mutassa meg. Ezt úgy hívják, hogy láncolás, tehát ugye egy régi módszertant át lehet vinni egy új módszertanba, ami azt jelenti, hogy bizonyos időszakokat a régi, meg az új módszertan szerint is ki kell számolni, és akkor át lehet ezt...
Oké, tehát ha nem teszik meg, akkor ez az ön számára azt jelenti, hogy...
Én azt gondolom egyébként, hogy ők lehet, hogy meg is tették ezt, mert nyilván az Eurostat számára vannak bizonyos előírások.
Csak nem használják a politikusok.
Nem, és erről nem igazából vesznek tudomást. De hát nyilván nagyon fontos lenne az, hogy a statisztikai hivatal próbálja megőrizni a függetlenségét, mert hát a statisztikai hivatalnak egyetlen egy értéke lehet, és van, ha van, az a bizalom. Tehát, hogyha bíznak benne, hogyha elfogadják az adataikat, akkor annak van értéke, amiket ők létrehoznak, de ha ez a bizalom megszűnik, ha ez nincs meg, akkor bizony bármilyen adatot is hoznak, akár jót is, akkor se fognak az emberek bízni benne, a szakértők nem fogják elfogadni, és hát sajnos mostanában azt lehet látni, hogy a szakértők olyan adatbázisokat, Eurostatos és más adatbázisokat használnak, sokkal inkább a KS adatbázisa helyett, és ez bizony nem jó, tehát ezt a fajta bizalmat vissza kellene szerezni, mert mondom, olyan esetekben is esetleg bizalomhiány van, amikor mondjuk erre nem is szolgált volna rá.
De most mindenképpen, de azt gondoljuk egyébként, hogy itt most mindenképpen rászolgált, Mellár Tamás.
Gondolom, hogy ezt az egész problémát nem jól kezelte a KSH.
Köszönöm szépen Mellár Tamásnak, a KSH előző korábbi elnökének, és 8:24 perc van, további jó napot és szép napot kívánok.